Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Most néhány perc múlva a Cégkassa podcast adását kísérhetik figyelemmel. Nagy László Nándor beszélgető társa, Nógrádi József lesz a Trendwilder Magyarország kereskedelmi igazgatója. A hazai munkaerőpiaci helyzettel, a kihívásokkal, inflációval, bérigényekkel, generációs elvárásokkal foglalkoznak majd a podcastben. Ez következik itt a Monitor délutánban.
Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa Podcast, a Garantika támogatásával. Ahogy eddig is, most is a kis és középvállalatoknak szeretnénk kézzelfogható tanácsokat adni mindennapi életükhöz. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy van-e elég munkaerőnk, és hogy ezt a munkaerőt milyen összegért tudjuk megszerezni, vagy megtartani. Ez az mostani időszaknak az egyik legfontosabb kérdésévé vált, és természetesen nem kerülhetjük el a bérezés kérdéskörét. Nógrádi Józsefet, a Trendwilder kereskedelmi igazgatóját arra kértük, hogy csatlakozzon hozzánk, és beszélgessünk arról, hogy ez a piac hogy is néz ki.
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
Elég furcsa helyzetben vagyunk, az elmúlt években sokféle válság ért bennünket, és ezekben a válságokban érdekes módon egy furcsa helyzet lépett föl. Nem nagyon küldtek el embereket. A Covid idején még csak-csak, de mostani inflációs válság idején úgy nézett ki, hogy a munkaerőpiac nagyon feszes maradt. Mennyiben változtatja meg ezt most ez a helyzet a cégek gondolkodását abban az időszakban, amikor mondjuk az válságon már túl vagyunk, az infláció csökken, viszont a munkaerőre meg szükség van?
Nos igen, egy elég fura helyzetben találtuk magunkat az elmúlt 6-7 évben. Gyakorlatilag, ha megvizsgáljuk, akkor amit említettél is, azt lehetett látni, hogy egy versenyfutás alakult ki a munkavállalókért, és annak előtte ez én mondanám, hogy ismeretlen volt. És hát emögött ugye a korfa húzódik egyrészt, másrészt pedig a versenypiac kiéleződött Európa szerte, és ez hatással volt ránk is, ami azt jelentette, hogy egyre több embert próbáltak úgymond agyelszívással elvinni az országból, a környező országokból, és az ő helyükre úgymond a népesség nem tudott generálni újabb és újabb munkavállalókat. Tehát van egy korfa, egy öregedő társadalmunk, ami egy adottság, sajnos, de ez nem csak itt van így, hanem Európa szerte így van. És kialakult egyfajta vákum ebben az állapotban, és hát közben ugye fejlődtek a cégek, növekedtek, egyre több álláshely született, új beruházások érkeztek. Azért 2019-től folyamatosan az érkező beruházások generáltak tízezrével új munkahelyeket. Éves szinten átlagosan lehet azt mondani, hogy 20-25 ezer új állás létesül csak beruházások által, és ezek úgymond ilyen látványberuházások, tehát nagy beruházásokról beszélgetünk, és nem beszélgetünk még azokról a fejlődésekről, amelyeket mondjuk akár a KKV, vagy akár az itt dolgozó nagyvállalatok gazdálkodnak ki pluszban a fejlődésük által. Tehát azt lehetett látni, hogy megindult egyfajta verseny a munkavállalókért, és bizony-bizony még annak előtte volt egy olyan szemlélet, hogy igen, hogyha valaki nem felel meg, akkor elküldjük és felveszünk helyette mást. Előbb-utóbb bejutottak oda már a HR-esek is, hogy mindegy, csak púzusa legyen, szokták volt mondani a kikarikatírozva az egészet. És bizony-bizony a Covid volt az egyedüli olyan pillanat, amikor volt egy elbocsátási hullám, de szinte azonnal korrigálta magát a piac. Tehát volt olyan nagyvállalat, elküldött 500 munkavállalót májusban, és összeve nem tudta őket visszavenni. Nem voltak meg, felszívta őket a piac. 2021-re annyira felpörgött a újragondolása a különböző szektorális vándorlások eredményeként a munkaerőpiacnak, ami azt jelentette, hogy mondjuk a vendéglátás és a szolgáltató szektor elveszítette gyakorlatilag az 50%-át az állományának, de ezek az emberek átmentek például a logisztikába, vagy nagyon sokan külföldre, vagy még többen teljesen más irányba valósították meg magukat. És a cégvezetők azon kapták magukat, hogy bizony-bizony nem biztos, hogy be tudnak vállalni projekteket, nem biztos, hogy tudnak működni, hogyha nem tudják megtartani a munkavállalóikat. Előjött az a régi új szlogen, hogy a munkaerő megtartás az új toborzási politika. Ne engedd el a munkavállalódat, képezd, fejleszd. Igen ám, csak közben a munkavállalók is rájöttek erre, hogy itt mi történik, és elindult egy bérverseny. Azt mondta a munkavállaló, hogy én továbbállok, itt van az ajánlatom a másik cégtől, ha te nem adod meg nekem azt a bért, amire nekem igényem van. És a cégvezetők azzal szembesültek, és főleg a KKV érezte ezt meg igazán, hogy jóval többet kellett fizetni egy ugyanolyan munkavállalónak, egy ugyanolyan felkészültségű munkavállalónak, sőt, bizonyos esetekben azzal szembesült, hogy alacsonyabb képzettségnél is már netán ugyanolyan bért kell adni, vagy egyébként nincs jelentkező. És ez egy fura helyzetet teremtett, ezért a cégek nekiálltak egyrészt fejleszteni, tehát a munkaerőt valahogy kiváltani, valamit tenni annak érdekében, hogy ez a bérverseny ne emészze fel az összes tartalékát, csak hát oldalba kapta őket a különböző válságok még így pluszba, így az energiaválság, az infláció hatása, és a többi, minek eredményeként én azt szoktam mondani, hogy fantasztikus minden KKV vezetőnek és nagyvállalati vezetőnek elismerésem, aki megbírta tartani a cégét, gyakorlatilag most már 6 esztendeje, hogy válságba megyünk, és van egy bérverseny, és van egy nagyon feszített piac. Ez mindenképpen lehet azt mondani, hogy válságállóvá tette a magyar piaci szereplőket. Úgyhogy ezen piacon kell egyensúlyoznia ma egy cégnek, és ezen a piacon kell tudnia megtartani a munkavállalókat, akik azért elkényelmesedtek, lássuk be, és bizony-bizony az elmúlt fél év volt az első olyan, hogy egy kis recesszió, ugye gyakorlatilag most már nem csak beszéltünk róla, hanem tetten érhető volt, és ez a recesszív gazdaság eredményezte azt, hogy már nem töltöttek fel minden pozíciót a cégek, mert azt mondta, hogy nem biztos, hogy tudok rá vállalni garanciát, hogy akkor a következő évben ezt a munkavállalat megbírom tartani, hanem inkább feszített üzemmódban megyek tovább. És megállt egy pillanatra ez az őrület, és ettől függetlenül az utóhatását még érezzük, tehát még mindig van egy 10-13%-os bérnövekedés, például a fizikai bérek tekintetében, még a szellemi bérek tekintetében olyan 5-10% között mozog attól függően, hogy kikről beszélgetünk, de már csökkent például a piaci pozíciók száma, olyan 30%-kal kevesebb elérhető nyitott pozíció van most a piacon, míg a bejelentkezők száma, akik állást keresnek, az ugyanekkora százalékkal növekedett.
Bontsuk két részt, a bérekről beszéljünk egy kicsit később. Most még maradjunk a munkaerőpiaci helyzetnél. Ugye az egyik, amit említettél, az az, hogy a mostani helyzetben a cégek meglehetősen kifeszítetten működnek.
Igen.
Ez a kifeszítettség, ez ugye az egyik oldalról azt is jelenti, és erről is beszéltél, hogy nem feltétlenül a legmarkánsabb embereitvel dolgozik, vagy nem a legmeglátelmettebbek, hanem azzal, akinek lehetőségként és adottságként van. Az első kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy vajon megéri-e ezeket a munkavállalókat nekik saját maguknak házon belül képezniük, vagy azt kockáztatják ezzel, hogyha egy tudással fölvértezik, akkor ezek az emberek sokkal jobban el tudják magukat adni a piacon más szereplőinek.
Nos igen, ez egy nagy dilemma minden cégvezető számára, hogy investálok egy munkavállalóba, és ezt az investíciót visszakapom-e azáltal, hogy ő ott marad, és úgymond az ellenértékét megdolgozza. De ezért vannak azok a tanulmányi szerződések, amelyeket egyébként sok esetben a cégek kötnek a munkavállalóval, hogy ez ne történjék meg. Másik, hogy arra is láttam rengeteg példát a piacon, ahol valaki mondjuk elkezdett egyszerű operátorként dolgozni a cégnél, majd a végén 10 éves pályafutás során bejárva plusz iskolák munka mellett, aztán ő lett a termelés vezetője egy olyan cégnek, ahol nagyjából 250 ember dolgozik. Tehát vannak jó példák, és nem ment el közben, pedig elmehetett volna, hanem magáénak érezte az egészet, és lehúzott 15 évet, ami azért érdekes, mert egyébként a magyar munkaerőpiacon nagyságrendileg 3 év az átlag időszak, amennyit a munkavállalók ott töltenek, tehát iszonyatosan felgyorsult a munkaerőpiac. Éves szinten közel több mint 1 millió ember vált munkahelyet, ami elriasztó szám, főleg egy versenypiaci cég vezető számára. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az embereknek valamifajta karrierutat mutassanak. Tehát, hogyha a dilemma a között, hogy befektetek és visszakapom-e, ott a pro és kontra érveknél nagyon fontos az, hogy úgy ma már nem lehet céget működtetni, hogy abban a munkavállalók nem tudják, hogy mire számítsanak. Nézzük a munkavállalók mobilitását az országon belül, a gyökérokok között azt hiszem a második helyen van az, hogy a kiszámítható, stabil jövő. Tehát, hogy ő azért vált munkahelyet, mert ez nincs meg számára. Az emberek egyébként szeretik azt, hogyha nyugalom van. Tehát félreértés ne essék, senki sem szeretne három havonta vagy fél évente állást váltani, és új helyen illeszkedni és betanulni, és gyakorlatilag úgy fizetni a számláit, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a következő hónapban lesz állásom vagy sem, hanem pont ellenkezőleg szeretik azt, hogyha stabilan, tervezhetően tudnak egy adott munkáltatóval számolni, és a cégvezetőnek is fontos az, hogy az ő dolgozói elkötelezettek legyenek. Ehhez fontos az, hogy valami fajta karrierutat letegyen elé. Nem lehet mindenkiből vezető, de nem is akar mindenki vezető lenni. Viszont az, hogyha képzik, akkor azt azért a munkavállaló is érzi, hogy ő belé helyeztek valami fajta energiát, és ő ezt igyekszik meghálálni valamilyen módon. Aki erre nem alkalmas, azt mondanám, hogy azt ne küldjük el továbbképzésre.
Egy kérdés egyébként, hogy ez generációs kérdése, tehát azért a fiatalok egészen másképp tekintenek most a munkaerőpiacra. Tehát az ő esetükben nagyon sok olyan újfajta elvárással kell szembesülni egy munkáltatónak, amellyel azért korábbi időszakban nem volt példa rá, hiszen a munkavállaló örült, hogyha foglalkoztatták. Most egy kicsit másképp van, legalábbis a fiatalok körében nagyon sok tanulmány erről beszél. Ezt látjátok-e?
Ja, az a szerencsénk, hogy a Trenkwaldenek van iskola szövetkezete is, és ezt az ELTE-vel közösen üzemeltetjük. A ELTE az 500 éves brandként úgymond azért a elég jó koponyákat szív fel, és az ő munkaerőpiacon történő elhelyezésük azért egy fontos feladat. És azt látjuk, hogy a fiatalok hozzáállásában egy ilyen kettősség állapítható meg. Az 50%-a azt mondja, hogy olyan dolgot szeretnék csinálni, amikor a munkaerőpiacra belépek, ami a tanulmányaimmal összefüggésben van. A másik 50% viszont kizártnak tartja, hogy olyan dolgot végezzen, mert szeretné magát kipróbálni az élet más területén, vagy csak egyszerűen pénzre van szüksége, viszont nem szeretne feltétlen azzal foglalkozni, amit tanul, mert úgy érzi, hogy még itt megvan az a fajta szabadsága, hogy valami kevésbé felelősségteljes, vagy valami teljesen más dologba próbálgassa a szárnyait. Ez nyilván előrevetíti azt is, hogy mennyire kezeli komolyan valaki mondjuk egy adott munkahelyen történő munkavégzést. Én azt látom, hogy vannak olyan fiatalok, és ezért hálás is vagyok, hogy például egy Tech Together rendezvényen láthatom a fiatal mérnököket küzdeni, és jellemzően járműipari mérnökök vannak, és fantasztikus dolgokat művelnek, vagy mondjuk a különböző szakmaversenyeken lehet látni a fiatalokat, hogy egyébként mennyire oda teszik magukat, és sok esetben hoznak el különböző nemzetközi díjakat. Tehát vannak igenis pozitív példák. A gyökérokot inkább ott látom, hogy képes vagyok-e megszólítani a fiatalt a saját nyelvén. Van-e a cégemnek, és most lehet, hogy ezért megköveznek, de mondjuk TikTok oldala, vagy Facebook oldala, vagy bármilyen más olyan platformja, amit a fiatalok használnak. Vagy felkértem erre egy ügynökséget, hogy csináljon nekem egy ilyet, és legyen szíves, osszon meg tartalmakat, hogy egy kicsikét jobban promózzuk magunkat a piacon. A mai fiatalok a digitális technikát használva nőttek fel. Sőt, mondok jobbat, ugye a Covid ideje alatt gyakorlatilag 2 évig úgy jártak iskolába, hogy nem jártak iskolába, digitális felületen keresztül kapták az információt. Ez is a probléma a generációval, hogy mindent igyekezne gyakorlatilag telefonon vagy online térben megoldani. Innentől fogva ezért szexi számára az, hogyha van egy AI, vagy van egy olyan megoldás, ami gyakorlatilag nem kell fizikailag ott lenned, és helyette dolgozik, és ő ezt jól tudja kezelni és használni. A felső vezetők döntő többsége, a mai 50-es korosztály, ők meg ettől fényévekre vannak. A két korosztály nem érti egymás nyelvét. Miközben egyébként ennek az 50-es korosztálynak a gyermekei tipikusan olyan fiatalok.
Igen.
Tehát mondanám, hogy a közelítés valahol otthon kezdődik egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy a mai fiatalokat igenis meg lehet fogni, de tény is volt, hogy nem ugyanazokkal a módszerekkel, ahogy megfogták a mai 40-es vagy 50-es korosztályt mondjuk a 90-es években. Azok a dolgok nem működnek. Viszont, hogyha az online térben hozzájuk tudunk nyúlni, vagy tudunk nekik olyan megoldásokat eléjük tenni, amelyik pozitív példák, akkor ők egyébként rá fognak kattanni, és gyorsan hozzáteszem, egy mai fiatal, hogyha olyan dolgot kap, amit, ami őt beszippantja, ugyanolyan elköteleződéssel fog dolgozni benne, mint bármelyik korábbi generáció.
Van egy másik dolog, amit itt említettél, ugye, hogy a mostani trendben azt látjátok, hogy a cégek kivárnak azzal, hogy amikor a fejlesztések elindulnak, akkor próbálnak majd munkaerőt szerezni. Nagyon sok szempontból a KKV-kre ez most jellemző, ez a fajta kivárás, ugye ezt az óvatossági motivumként szokták mondogatni most a politikusok, hogy az óvatossági motivum benne van a mindennapi életben, az emberek életében is, és a KKV-k életében is, akik nagyon közel vannak az emberekhez, tehát lényegében a KKV az félig meddig ugye sima háztartásként is működtethető, nagyon sok ugye kis egyéni vállalkozó működik. A kérdés az az, hogy abban a pillanatban, amikor ez az óvatossági motivum oldódni fog, akkor nagyon-nagyon sok helyen, nagyon sokan egyszerre jelennek majd meg keresőként, munkaerőkeresőként ezen a piacon. Mit lehet nekik mondani, hogy lehet, hogy érdemesebb ezt most előrevinni ezt a gondolkodást, és megpróbálni egy kicsit ráfejleszteni, túlhaladva az elmúlt hónapoknak a visszafogott rendjét?
Nos igen. Szokták volt mondani ilyen magyaros kifejezéssel, hogy szerencsésebb történelmi hátterű országok, de ugyanakkor mégis itt vannak ezen az égőben, és itt vannak Európában, ahol a versenyképességnek az egyik kulcsfontosságú tényezője a részmunkaidős foglalkoztatás. A Magyarországon, hogyha megnézzük a elérhető állások számát, és azon belül a részmunkaidős foglalkoztatást, akkor rendkívül alacsony. Tehát 5% alatt van. Európa más országaiban ez az érték van, ahol 30-40%. És ez mondanám, hogy majdhogy nem általános a nyugati részen. Miért? Mert pont annak érdekében, hogy ne kelljen, és ilyen céggel találkoztam Magyarországon, hogy azt mondta az ügyvezető, hogy ő nem tud felvenni egy mechatronikai mérnököt a teljes 8 órás állásba, de egyébként szüksége lenne a legjobb koponyákra, és távoli VPN-en kapcsolattal gyakorlatilag szabadúszókat, úgynevezett freelancereket alkalmaz, és ők dolgoznak be neki heti 4 órában, 8 órában, 12 órában, és oldja meg azt, hogy ne kerüljön neki sokba, de mégis eléri azt a tudást, amire szüksége van. Részmunkaidőt kínál. Ugyanez lehet megoldás azoknak, akik keresnek beúrókat, vagy keresnek olyan munkavállalókat, akik aztán ők maguk is bizonytalanok. Ilyenek például a kismamák. A visszatérő kismamák, hát finoman szóval is nehéz helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ma Magyarországon nagyságrendileg egy olyan 150-200 ezer nő csücsül otthon, és próbálna majd visszatérni a munkaerőpiacra, és hát a cége az finoman szólva is nem feltétlen jól tolerálja azt, hogy a gyerek beteg gyakorlatilag a 6 éves koráig. És ilyenkor az őszi időszakban, vagy a tavasz időszakban, amikor végfertőződnek a gyerekek, otthon kell valakinek lenni. És bizony-bizony nem elég, hogy nem tud visszakapaszkodni a munkaerőpiacra, hiszen amikor ő elment 3-4 évvel ezelőtt, akkor még nem volt az, hogy gyakorlatilag a home office intézménye, vagy most kiragadtam egy példát, hogy mennyire általánossá vált, vagy mennyire általánossá vált az, hogy különböző platformokon beszélgetünk, lásd Teams, Zoom, és a többi, és intézzük a cég összes ügyét. Ha megjegyzem, ez 10 évvel ezelőtt nem működött volna, mert akkor még nem volt meg ez az infrastruktúra. Tehát ők ott vannak egyfajta tartalékként, és akkor beszélünk a kismamákról, de beszélhetünk a megváltozott munkaképességűekről, akik azért nincsenek láthatóan jelen a munkaerőpiacon, mert nem tud bejárni feltétlen, de mondjuk online térbe tudna dolgozni. Viszont szintén az önbizalmával van gond, és akkor megjegyzem, nyilván aki kiesik 3-4 évre a munkaerőpiacra, és vissza akart kérni, ez mindenképpen sérül az önbizalma. Tehát őket támogatni kéne. A részmunkaidős foglalkoztatás erre tökéletesen alkalmas. 100 000-ekről beszélünk, akik ott vannak munkaerőpiaci tartalékként, és be lehet nőket mozdítani. Tehát lehet egyfajta alternatíva az, hogy részfoglalkoztatásban kezdünk el alkalmazni munkavállalókat, és kigyakoroljuk ezt a formát, és azt az 5%-os küszöbértéket felhúzunk 10-20%-ra.
Nógrádi Józsefnek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönöm szépen, hogy tudtunk egy jót beszélgetni. Önöknek is köszönjük a figyelmet, további adásokkal természetesen jelentkezünk, várjuk